a rendszer a mélyén, tehát ha beszélgetsz ilyen nálam idősebbekkel azért, akik ilyen aktívak voltak a 60-as években már mondjuk, ők bizonyos értelemben visszasírják a 60-as éveket például, mert ez az úgynevezett kommunista rendszer, ami hát egy ilyen hatalomgyakorlásnak volt az egy formája, meg ilyen centralizációnak, valójában nagyon nagyra tartotta az értelmiséget, ezt onnan lehet tudni, hogy félt tőle. Tehát volt egy presztízse az értelmiségi létnek, és hogy a hatalom félt az értelmiségtől, tehát Kádár elvtárs konkrétan tartott attól, hogy milyen botrány lesz, ha majd amit mondanak. Most korunknak az az óriási paradigma váltása, ez Magyarországon különösen így van, de ez egy világtrend, hogy az értelmiség, vagy amit annak hívtak a 70-es, 80-as évek, vagy értelmiség, arra az új elit azt mondja, hogy le van szarva. Hogy teljesen mindegy, hogy mit gondol. Tehát én úgy élem a hétköznapjaimat, hogy én semmilyen értelme nem számítok a hatalom számára. Nem én miattam van, és nem is érdekli a hatalmat, hogy én mit csinálok, tehát nem is foglalkozik ezzel, mert annyira jelentéktelen vagyok. Nem azért a személyemben, hanem a pozíciómban. Az, hogy a személyemben, az megtiszteltetés lenne, hogyha egy külön foglalkozna velem, amit nem hiszek. Tehát ez a paradigmaváltás, hogy nem kell ez a nyafogó értelmiség, ez nem csak magyar jelenség, ez világjelenség, és hogy valójában nem a kommunizmushoz kötődik, mert ők egy ilyen furcsa, ödipális, furcsa viszonyban voltak az értelmiségtel, gyűlölték és rettegtek tőle. Az új hatalom az egész egyszerűen csak lenézi, átnéz rajta, és nem, azt mondja, hogy ez nem számít.
A Gyurit az én feleségem Kuala Lumpurban ismerte meg, de jó, hogy a feleségemről kezdek el beszélni.
Igen.
És akkor úgy tudott téged beazonosítani, hogy ketten voltatok Gyuri, Csabán Gyuri, meg te Gyuri, hogy te vagy a Hongkong Gyuri. Mondjuk nem Gyurit mondod, hanem Gyuri. Hongkong Gyuri.
Tökéletes.
Azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye hosszú ideig értél, hogy is tanítottál Hongkongban, hogy azt tudom, hogy neki is például, hogy Ázsiában az oktatás az ilyen nagyon komoly dolog, az, illetve nagyon komolyan veszi mindenki, tehát az a legfőbb kitörési lehetőséget egy csomó embernek, és hát drága, sokba is került, tehát például a feleségem szülei eladták a házukat, hogy el tudjon menni egyetemre, és ennyire más, és hogy gondolom a technológia, meg a tananyag, az sokkal másabb, mint itt Magyarországon, amiből elmentél, és ez gondolom azért megváltoztatott téged is, hogy sokat hozzátett így a gondolkodásodhoz. Nehéz lehetett például visszajönni, és utána újra elkezdeni tanítani, nem? Bemenni a tanáriba, és akkor nem tudom, írásvetítő, fólia, rajzolni rá, filctollal, stb.
Azért annyira nem jó a helyzet Magyarországon, hogy filctollat kapjunk, és nyomtatni se, akkor szoktam nyomtatni, hogyha én itthon nyomtatok. Nem akarok panaszkodni, de az kétségtelen, hogy egy picit más a mondjuk egy hongkongi nagy egyetemnek az infrastruktúrája, az ilyen távoli rokona mondjuk a magyar egyetemnek. Nem mindegyik egyetem ilyen egyébként, de mondjuk speciálisan én tanítok, az nem dug skála javakban, ahol most tanítok. A keleten, de különösen Hongkongban, de egyébként szerintem azért a kelet az ilyen ebben a szempontból tágabb, és valószínűleg Malajzia is valamennyire hasonló helyzetben van. Szóval keleten az emberek azt gondolják, legalábbis például Hongkongban azt gondolják az emberek, hogy az életben való érvényesülésnek az egyik kulcsa az a tanulás. Ezt úgy kell érteni, hogy Hongkongban egy generációval korábban hát hogy mondjam, nagyon sokkal szerényebb volt a középosztály, tehát a mostanra kicsit ugye megnövekedett középosztály, az sokkal, sokkal szerényebb méretű volt, 30 évvel ezelőtt, vagy 40. És 40 évvel ezelőtt Hongkong egy egészen más típusú város volt, akkor az főleg egy ilyen ipari termelő város volt, ahol előállítottak mindenféle termékeket, és a dolgozók azok nagy részt az úgynevezett, ma már nem létező munkásosztály részét képezték. Azért mondom azt, hogy nem létező, mert Hongkongban gyakorlatilag ez az ipari tevékenység ez átment vagy Kínába, vagy más országba. Tehát Hongkongban nagyon kevés üzem van ma már, és az emberek jelentős része inkább a szolgáltatásban, meg egyéb helyeken talált munkát, de nem ebben a kifejezetten ipari környezetben.
Most azokat a kvarcórákat, azokat konkrétan ott gyártották akkor, ugye?
Szerintem mindent.
Fényképezőgép.
Gyártottak, a matchboxot, a tévét, tehát az olyan volt, mint a Made in Japan.
Aha.
Ahhoz hasonló volt. És tekintve, hogy Hongkong aztán egy ilyen kiemelt hely lett, és tulajdonképpen ázsiai viszonylatban, tehát például a környező területekhez képest drága is lett, ezért értelemszerűen a munkaerő utánpótlást azt nem Hongkongba keresték a nagy cégek, vagy akár a hongkongi cégek, hanem vagy elmentek Kínába a nyitás után, tehát a Deng Xiaoping reform korszaka után vagy bementek konkrétan Kínába, vagy pedig elmentek Vietnámba, vagy ki tudja hova. Tehát Hongkong az ma már egy ilyen, inkább egy óriási méretű középosztály, alsó középosztály van, és ezek az szülők, akik még nem olyan rég néhány évtizede inkább ilyen munkások voltak, vagy szóval ilyen nem kvalifikált munkát végeztek, ők mind arról álmodnak, hogy a gyerekük egyetemre menjen. És éppen ezért, amikor megszületik egy hongkongi gyerek, akkor azonnal elkezdenek spórolni. De most a hongkongi állam is azért támogatja a felnőtt oktatást, tehát a hongkongiaknak egy BA, bachelor, hogy mondják ezt magyarul?
Hát ez az ember alapképzés, ilyen főiskolai
alapképzés. Igen. Tehát ez a képzésnek, de az az egyetem, ahol én dolgoztam, ott a Hongkong állam a tandíjnak a felét átvállalta. A hongkongiaknál. A master az egy kicsit drágább. Tehát értem, hogy az drágább, az már tényleg csak azoknak van, akiknek vagy az anyagi lehetőségek ezt megengedik, vagy pedig konkrét, ambiciózus terveik vannak, és úgy tudják kivitelezni. Na most a tanítás maga az részben nagyon különbözik, részben meg nagyon hasonlít. Tehát részben nagyon különbözik, mert óriási technikai apparátus. Tehát Hongkongban, amikor kimentem az egyetemre, akkor zavarba jöttem, mert az egyetemen állandóan azt kérdezték, hogy George, ők nem Yuri-nak hívtak, hanem George, vagy Giorgio, vagy ilyesmi, azt kérdezték, hogy mit tudunk segíteni. Tehát mire van szükségem ahhoz, hogy ilyen jól tudjam végezni a munkámat. Na most hát én ezektől a kérdésektől azonnal zavarba jövök, mert nem vagyok hozzászokva, hogy valaki jól felfogott aljas szándékból azt kérdezi meg tőlem, hogy miben tudna segíteni, mert abban érdekelt az egyetem, hogy én minél jobban végezzem a munkámat, és akkor minél jobban teljesítsek, és akkor így lesz mindenki elégedett. Itthon megmondom őszintén, és mondom, nem a panasz délután ez, de azt a kérdést, hogy miben tudna bárki segíteni, ezt maximum hát családtagoktól hallom, amikor a piacról ilyen súlyos bevásárlószatyrokkal jövök, vagy hasonló.
Aha, és a diákok egyébként, ők mennyire voltak aktívabbak, vagy hogy lelkiismeretesebbek, készültek jobban, ezt lehetett érezni, ezt mondjuk?
Egész mást jelent, tehát ebből a szempontból nagyon eltérő a kulturális viszony. Hongkongban, tehát ebben a kínai kultúrában a tanulás az mást jelent, egy kicsit. mint például itt Európában, és mondjuk a művészeti képzésben pedig konkrétan mást jelent. A klasszikus felfogás szerint a művészet az tulajdonképpen egy ilyen fura tevékenység. Hongkongban az átlagember nem is nagyon tudja, hogy mi ez. Biztos valami biznisz, de nem pontosan érti, hogy ez mitől működik, szóval körülbelül ezt gondolja. És az az elképzelés van, hogy az igazán nagy tehetségek azok a bankszférába mennek, a jogászok lesznek, orvosok lesznek, tehát nagyon magasan kvalifikált értelmiségi vagy ilyen bankárok lesznek, tehát pénzemberek lesznek, és aki egy kicsit olyan ügyetlenebb, meg nem találja a helyét, az elmegy művésznek. Tehát akiben úgy nagyon sok szufla nincsen. Ez az egyik. A másik, a klasszikus elképzelés szerint a művészet az egy szép dolog persze, tehát az nincs leértékelve, viszont az azt jelenti, hogy a művészet tanulható. Tehát, és a tanulhatót azt úgy kell érteni, hogy ha én például festő vagyok, akkor azt kell megtanulnom, hogy hogyan tudok a legjobban, a szabályrendszer szerint a legszebben, legjobban ábrázolni valamit.
Technika.
Igen, tehát nagyon kell tudnom a technikát, és lesz nekem úgyis majd egy mesterem, egy tanárom, aki megmondja, hogy hogyan kell szépen, jól, mint a csillag az égen, eredményesen alkotni.
Aha.
Na most hát nyilvánvaló, hogy én ebben a kontextusban abszolút nem tudok működni, mert egész más kultúrából jövök, tehát én általában nem a bizonyosságot képviselem ezeken az órákon, hanem arra próbálok mondjuk válaszokat keresni, hogy hogyan lehet megoldani egy kérdést, egy problémát, hogyan lehet ábrázolni valamit, és annak nem egy, hanem rengeteg módja van. És ebből van egy ilyen kulturális sokk, tehát egy ilyen nagyon érdekes találkozási pont, amikor a különböző hátterekkel, kulturális hátterekkel jövő emberek elkezdenek egy dialógusba kerülni. Tehát nekem például óriási élmény volt Hongkongban tanítani, mert ott tanultam meg egy kicsit, hogy hogyan lehet egészen alapokról elkezdeni a dialógust. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ők buták. Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy itt buta emberek lennének, vagy felkészületlenek, hanem először meg kell találnunk a közös nyelvet, és a közös nyelvbe tisztázni kell alapfogalmakat, és amikor megvan az összes közös alapfogalom és közös nyelv, akkor tudunk lassan elkezdeni dialógot indítani. És akkor kezdjük egy picit érteni egymást, de ez sokkal lassabb folyamat, mint amit én valaha is feltételeztem.
Igen. Ezt én is a saját munkahelyemen ez volt a tapasztalatom, hogy hosszú ideig tartott az, amíg így megértették, hogy mennyiben gondolkodunk mi másképp például európaiak, így a bizonyos ilyen munka, hogyan kell egy munka folyamathoz hozzáállni, egy prezentációt felépíteni. De egyébként utána úgy éreztem, hogy így felszabadította őket, hogy például velem nem kell sokszor ezeket lefutni, ezeket a köröket, hanem velem ilyen szabadon lehet beszélni, ezt nagyon élvezték.
Hát igen, mert mi is egy ilyen, hát hogy mondjam, az egyetem azért hívott minket, vagy én is azért lehettem ott, akkor inkább így mondom, mint nyugati. Ugye én nyugatinak számítottam ott. Azért lehettem én is ott, mert tulajdonképpen azokra olyan emberekre volt szükség, akik hoznak egy másfajta hátteret, egy másfajta viselkedésmódot, egy másfajta gondolkodást, mert ők azt gondolták, nagyon ugye helyesen, vagy hát nagyon, nagyon jól látták, hogy ebből rengeteget tudnak ők is tanulni. Tehát nem az lesz a mód, hogy ezt majd ők átveszik, és így fogják csinálni, mert nem fogják így csinálni, de azt mindenképpen az egyetem vezetése, és különösen hát az a terület, ahol én dolgoztam, ők nagyon látták, hogy olyan emberekre van szükség, és most nem magamról beszélek, én csak becsatlakoztam egy ilyen nagy csapatba, ahol nagyon olyan emberek gyűltek össze a világ, főleg nyugati feléről, teszem hozzá, akik így valahogy megtudták az állóvizet mozgatni.
Szerintem ez nagyon-nagyon fontos szempont így általában véve így a nyugati oktatásba, ami szerintem egyébként pont a brit gyarmat helyzet miatt Hongkongba is beszivároghatott ez a szemlélet, hogy a felsőoktatást különösen, de a normál oktatást is így a gondolkodás helyének képzelik el. Tehát nem annak, hogy én az egyetemen nagyon sokszor éreztem ezt, hogy rengeteg könyvet elénk raktak, ami mind 500 oldalas volt, és akkor igazából a legerősebb elvárás az az volt, hogy ezt teljesítsük, és kevés volt az az óra, jó, nyilván a szemináriumok az más volt, de meg nem a filmszakon, hanem mondjuk inkább az angol szakon, hogy azt akarják tőlünk, hogy csak mondjuk el azt, ami benne van a tantervbe, és akkor ennyi, tehát ne fecséreljük az időt arra, hogy nekem eszembe jusson valami, vagy mit tudom én, és ez szerintem így általában a nálunk benne van az oktatásban egy ilyenfajta szemlélet, máshol meg inkább a gondolkozást. És talán ezért is hívtak titeket, hogy beindítsátok azokat a diákoknál azokat a kapcsolókat.
Igen, mert az általános oktatásban, tehát a közoktatásban ott ez nem jellemző, még. Tehát azt sem úgy kell elképzelni, mint egy teljesen vaskalapos rendszert, de azért az alapvetően az oktatás az nem arra épül, hogy a gyerekek személyiségét túlzottan figyelembe veszi. Tehát van egy tananyag, azt igen, meg kell tanulni, a tananyagnak a mestere, a organizátora, a mentora az a tanár, és a tanár ilyen értelemben egy tekintély, egy hatalom, olyan, mint a konfuciánus rendszerben a kiemelt szereplők, ezek mind autoritások, és az autoritásnak meg kell felelni. És ehhez képest is az egyetem, és különösen ahol én dolgoztam, az már egy váltás volt, tehát a gyerekeknek egy időbe tellett, amíg megértették, hogy itt egy más szisztéma működik.
Igen, mindenképpen. Én ezekre egyébként emlékszem is, ezekre a mondatokra Vince Terésztől filmszakon, hogy szemináriumon mondja, hogy nekem nem az kell, hogy elmondják, amit én elmondtam, az kell, hogy önök mit gondolnak.
Igen. Na most hát, ha igazán be akarsz mattolni egy keleti, mondjuk egy hongkongi hallgatót, akkor az a kivégzésnek a legjobb módja, ha azt mondod neki, csak így nyersen, tehát nincs semmiféle előkészítés, nem beszélgettetek előtte hónapokig, csak annyit kell kimondani, hogy mi a véleményed erről a dologról.
Igen, szóval náluk
ez is a kivégzés. Aha. Ez a kivégzés.
Tehát akkor ők is egy fegyelmezett rendszerbe járnak középiskolába.
Nem tudja dekódolni.
Aha.
Nekem van egy magyar kollégám, most mindegy, egy filmet tanít másik helyen, és mondta, hogy volt egy kínai, egy hongkongi diákja, és egyáltalán nem értette. Mondta neki, hogy figyelj, itt van ez a film, fényeld be, tehát csinálj olyan színeket neki a utómunka során számítógéppel, amit te gondolsz. És a diák, aki egyébként nagyon dolgos diák volt, vagy szóval tehát nem volt lusta, nem csinálta meg a feladatot. Mm-hmm. És akkor kérdezte az ismerősöm, hogy most ezt akkor hogy kell érteni. És én csak azt mondtam neki, így láthatóan, hogy figyelj, valószínűleg nem értette, hogy mit beszélsz.
Mm-hmm.
Nem érti azt a mondatot, hogy csináld meg, ahogy te gondolod. Mert ő a legjobban szeretné megcsinálni, tehát ő jól szeretné megcsinálni, és ahogy ő gondolja, az számára nem értelmezhető. Meg kéne, hogy valaki mondja neki, hogy mi a jó, és mi a nem jó. A magyar diákok azért nem radikálisan mások, teszem hozzá. Tehát mielőtt itt nagyon elragadtatjuk magunkat, természetesen mások, de nem radikálisan mások.
Szerintem a magyar oktatási rendszer is nagyon-nagyon-nagyon szigorú ilyen szempontból, tehát nagyon elvárják ezt. Igen. Nagyon elvárják ezt, hogy...
Hát amikor én voltam középiskolás, akkor se rajongtak egyáltalán az önálló gondolatokért, meg az önállóságért, tudod? Elnézték mondjuk, de nem nagyon jutalmazták. Inkább azt jutalmazták, aki jól vissza tudta adni az anyagot, tudod, kb.
Ja. Nekem azért volt egy kicsit más, bocsánat, csak a helyzetem, hogy én Franciaországba jártam iskolába, és amikor visszamentem Magyarországra, akkor én azt hittem, hogy ez ugyanolyan ez az iskola típus, és akkor volt egy óra, és akkor jelentkeztem, és elmondtam a véleményemet valamiről, egy irodalmi mű, vagy láttam, valami hülyeségről, és akkor mondták, hogy ez most nem el... Tehát tulajdonképpen az volt a mondás, hogy és téged kikérdezett.
Igen.
Ne zavard az órát fegyelmezetlenséggel.
Mi bajod van?
És ezt hogy vetted, ezt a dolgot? Hogy élted el?
Az ember sokat tanul, és könnyen alkalmazkodik. Megtanultam azt elég gyorsan, hogy itt nem kell elmondani a véleményemet. Tehát utána már jött egy jobbfej tanár, azzal is bizalmatlan voltam nyilván.
Visszatérve az egyetem, hongkongi egyetemre, utána neked, mikor visszajöttél, ez ilyen karrier szempontból, így ez ilyen előrelépés volt? Tehát ezt értékelték, ezt díjazták, így tudtál ezzel így nem. Jobb, nem?
Karrier szempontból ez bukás volt, de én ezt tudtam, hogy úgy értem, hogy hát nem bukás, de előrelépés semmiképpen.
Nem.
Ott volt egy olyan munkám, egy olyan munkahelyen, ami hát most messziről jött ember, azt mesél, amit akar. Ez volt az egyik ilyen dinamikusabban változó művészeti centruma ennek az egyetemnek, és Hongkongnak is egyre inkább ismertebb ilyen művészeti továbbképző felsőoktatási területe volt. Őrületes fizetés, őrületes infrastruktúra, őrületes segítő stáb, tehát minden volt, és aztán ehhez képest hazajöttem egy nagymúltú egyetemre, ahol az infrastruktúra kicsit szerényebb, tehát nekem van egy jó laptopom, és ezzel is gazdagítottam a munkával lehetőségemet, vagy könnyebbé tettem. Nem panaszkodom, mondom még egyszer, de hát össze nem lehet mérni a...
Ez saját laptop, amit mondasz.
Persze, hát ez egy jó magyar tanár vesz egy laptopot, ha kell neki, tehát
végül is.
Nem akarjuk terhelni ezzel a központi bücsét.
Engem azért bosszant ez, mert a pénz van. Tehát pénz van arra, hogy ennél jobb legyen. És ez tényleg röhelyén, emlékszem, hogy akkor voltam besokkolva, amikor valaki mesélte, hogy a táncművészetén, a Kazinczy utcai épületben nincsen fűtés.
Tényleg azért
bosszant. Hogy ott hagyod a diákokat, és akkor az, hogy jó, hát mert ők táncművészet is kit érdekel alapon, ugye ők nem közgazdászok lesznek, és akkor csak 20-an vannak, és akkor őket a néptánc szakot, tehát nem akik az operában szemben vannak, hanem a Kazinczy utcában néptánc szakot, ott hagytak egy osztályt fűtés nélkül egy télen. És akkor mindenki bocsánatot kért, meg mindenki mondta, gondolj bele, hogy ott edzel, meg vagy izzadva, nem tudsz megfürödni. Tehát, hogy szerintem ez már ilyen szemétség.
Ez tényleg azért bosszantó most, hogy anélkül, hogy elvinném ilyen politikai irányba, mert tényleg arra lenne pénz, amire akarnának. Ugye volt is egy csomó pénz, meg most is van még szerintem, tényleg lehetne elkölteni. Sok pénzbe kerül az oktatás, az biztos, igen. Nem olcsó dolog.
Szóval igen, az egyrészt de... van egy óriási különbség. Hongkongban ott... Hát most, hogy mi zajlik, az egy B dolog, szóval amióta eljöttem, egy kicsit úgy változott.
Akkor
úgy.
Kezdődött apropó, ugye, amikor eljöttem, az a esernyős.
De az még nagyon más volt, az iszonyú, csodálatos legszebb pillanatok azok az Umbrella, tehát az esernyős forradalomhoz. Az
én 2014-2015, ugye?
14, igen, október vége. Az az óriási különbség, hogy Hongkongban nagyon sokat gondolkoztak azon, hogyha elmegy az ipar, ha elmennek ezek a hagyományos munka lehetőségek, akkor mit fog Hongkong csinálni? Tehát mi lesz Hongkongnak a szerepe a jövőben? Na most ők elég racionálisan gondolkodtak, az, hogy ma mi zajlik, az most az egy B-kérdés, tényleg nem tudom, hogy hogy történiknek ma a dolgok. Nyilván nem úgy, ahogy a hongkongiak szeretnék. Akkor az volt a megállapodás, hogy Hongkong pénzügyi központ lesz, szolgáltató központ lesz, és sok minden mellett egy oktatási központ lesz. Tehát kiemelt állami fő csapás irányba mozdult el az oktatás. Magánegyetemek vannak persze, de azokat részben a hongkongi állam támogatja, tehát ez biznisz az egyetem, és ők szerettek volna Ázsia ennek a részének a központja lenni, oktatási központja. És erre minden lehetőségük megvolt. Na most ez azt jelenti, hogy számunkra felfoghatatlan mennyiségű pénzt fordítottak oktatásra, az egyetemek versenyeznek egymással, tehát egyre jobban rákínálnak a másikra, hatalmas gazdasági harc folyt ezért, és éppen ezért, és többek között ezért, meg a régi kínai hagyomány szerint, a régi konfuciánus elképzelés szerint, a tanár, a mester az eleve egy kiemelt része a társadalomnak. Tehát én életemben annyi, hát hogy mondjam, elismerést nem kaptam azért, mert egyetemi oktató vagyok, mint Hongkongban. Uh-huh. Itthon tulajdonképpen ez a félőrült, olyan jó szándékú bolond kategória az egyetemi oktató. Hongkongban a bankárokhoz nem mérhető természetesen, vagy a nagyon komoly emberekhez, de közvetlen a nagyon komoly emberek után jött a tanár.
Arra akartam visszakötni, hogy láttam egy ilyen tajvani filmet, a ilyen street foodról szólt. Nek ugye nagy kultúrája van Ázsiában az ilyen street foodnak, és mondjuk általában éjszaka szoktál így, napközben is, de éjszaka a legjobb lemenni ezekre a helyekre kajálni. Mindenféle ilyen lampionok vannak, meg így égnek az ilyen különböző ilyen reklám feliratok, vagy táblák, ugye világítanak, nagyon hangulatos. És ez úgy vizuálisan is nekem ez is sokat jelentett, én rengeteget fotóztam, meg ezek a színes ételek nagyon jó színek vannak, akkor gyümölcsök, stb. Ugye ez például nekem európainak ez olyan érdekes volt, hogy és nagyon sokat változtatott szerintem így a...
És ott milyen az időbeosztás Malajziában?
Hát korán kelnek, ezek a, ugye ez a wet market most már így ismert lett a világon, hogy mi ez, ugye azok a piacok, ahova elmész halat venni, meg csirkét venni, és ott vágják le előtte, stb. És állandóan vizes az aszfalt, vagy vizes a kő, mert ugye mossák le a vért, meg stb. Ezért hívják wet marketnek egyébként. Ugye ezek nagyon korán nyitnak, oda mennek bevásárolni az emberek, és mondjuk napközben mindenki dolgozik, de elég sokat dolgoznak, és olyan 8-9 körül kezdődik egy ilyen éjszakai élet, ami olyan 11-ig éjfélig tart. Akkor vannak az utcán és kajálnak ezekbe a kajáldákba. Otthon nem nagyon főznek például ott Malajziában. Nem tudom, te Hongkongban tudtál főzni a kis lakásodban?
Hongkong egy picit más azért. Bár látszólag közel van, bár egyébként rohadtul nincs közel, de így Európából nézve ilyen pici a távolság, de azért az elég nagy. Emlékeim szerint elég sok órát repültem oda hozzátok.
Na, biztos van, hát, vagy 5-6 ezer kilométer.
Hát annyi talán nincs, de szóval úgy azért van 4 óra legalább van. Tehát mondjuk elmegy az ember Izlandra, vagy még messzebb.
Igen.
Hongkongban ugye két dolog van, ami egy picit más szerintem, mint Malajzia. Az egyik, hogy ez egy nagyon szervezett város. Nyilván Malajzia is ebbe az irányba tart, de hogy itt nagyon, nagyon sok ember él, nagyon kis helyen és nagyon szervezetten. Ez azt jelenti, hogy, hogy minden nagyon, minden szinte csúcsra van járatva. Tehát hosszú a munkaidő, kicsik a lakások, mert egyébként is annyira kicsik a lakások, hogy ott úgyse, tehát olyan nincs, hogy nagyon ritka az, amikor azt mondja egy kínai a másiknak, hogy gyertek el hozzánk.
Aha.
Hát ez nagyon módos, tehát ez a felső középosztály, vagy az extra gazdagok. Tehát ahogy egy magyar ember lakik, én nem tudom, hogy mekkora területen laksz például Londonban.
Én most én nagyon szerencsés vagyok, mert én egy ilyen warehouse-ba lakom, látod? Ez egy ilyen, nem tudom mennyire láttad, de én most egy raktárépületben lakom.
De hogy az egy ilyen bérelt lakásszerű?
Igen, tehát ez egy ilyen bérelt stúdió, itt ilyen nem tudom mennyire látszódott, de ez egy ilyen...
Aha, de van vagy ilyen 100 négyzetméter mondjuk.
Aha, egy ilyen 100 négyzetméter, de ahogy beszéltél, pont ez jutott eszembe, hogy itt ugyanez van. Tehát én most itt lakom mondjuk egy éve, de hát előtte egy skatujába laktam, és borzasztó fullasztó, és azért ül mindenki állandóan a parkban, meg azért van mindenki állandóan a pubban, mert nincs hely. Tehát,
ez nem... borzasztó.
Ilyen gyufas katúja méretű házakban laknak 4-5-en a családok, és akkor mindenki próbál ugye menekülni. Azért is volt most ez a, például, hogy ugye van ez a bezártság, és itt Angliában nagyon sokat beszéltek a mentális egészségről, tehát az volt az első pillanattól, hogy ilyen forró drótok meg minden, mert hogy ez volt állítólag az egyik legnagyobb probléma, hogy az emberek így megkattantak, hogy nem mehetnek a pubba, mert hogy bezárva nézed a tévét. És itt is nagyon sokat dolgoznak egyébként, főleg a Cityben, tehát az ugyanúgy, mint Hongkongban ugye van a banknegyed, és én tök megdöbentem, amikor beszéltem ilyen bankárokkal, hogy 12 óráznak, és hogy 6 napoznak az minimum, de van, aki mondjuk 6 és felezik. Tehát, hogy egyrészt az időzón miatt is, hogy más időzónákkal élnek, másrészt meg azt mesélték nekem ezek a bankárok, hogy rugalmas a szerződésük. Tehát olyan szerződéseket kötnek a bankok, hogy mit tudom én, X ügyfelet kell ellátnod, vagy X dolgot kell kivitelezned, nem tudom pontosan a technikai részleteket. De hogy ahhoz neked naponta 12 óra kell, vagy 10, vagy mit tudom én, az a te dolgod, és egymással nagyon versenyeznek a kollégák. Tehát főleg a befektetési bankárok, akik tőzsdéznek, vagy cégeket vásárolnak, vagy valami, az tudja, hogy mondjuk őnek ilyen, nem tudom, a francia bank előtt kell odaérnie, vagy megvennie azt a valutát, vagy mit tudom én, és annyira erősen nyomják egymást az emberek, hogy így átvesnek a ló túloldára, és ilyen 12 órákat dolgoznak. Tehát már csak akkor mennek haza, amikor már itt tényleg sötét van, és elájulnak. Szóval én azt nem tudtam, hogy ez ennyire kemény tud lenni.
Ja, nagyon kemény, és Hongkongban egyébként ott is van egy ilyen, tehát ugye Hongkongban van mondjuk elég sok nyugati, tehát mondjuk van 7,5 millió ember, abból szerintem mondjuk kb. 500 000 az nem kínai, inkább amerikai és brit. És néhány nyugat-európai is van, tehát mások is vannak, de nagyon, főleg ez az angol nyelvű közösség az nagyon erős, és hát a brit hagyományok miatt is nagyon erős. De most ők azért főleg a Cityben dolgoznak, meg a tehát mindenféle centrum közeli, bankár, meg szóval üzletemberek. Ők sokat dolgoznak, de messze nem annyit, mint a kínaiak.
Tehát még a kínaiak többet dolgoznak?
Azok sokkal többet dolgoznak, mert ott az nem úgy van a munka, tehát ez is egy nagy különbség, hogy nem úgy van, hogy van egy munkád, amit el kell végezni, hanem van egy munkaidőd, és azt ki kell tölteni. Tehát egy picit változik ez is változik, de nagyon lassan változik. Tehát mondjuk egy olyan cégnél, ahol mindenki kínai, tehát kínai a főnök, ott nagyon gyakran az a hagyomány, hogy akkor mész haza, hogyha a főnök hazament. Tehát a főnök előtt nem mehetsz haza. Hiába van a munkaszerződésedben bármi, nem illik hazamenni a főnök előtt. Tehát akkor sem mész haza, hogyha nincs dolgod. Akkor keresel valamit.
Yeah.
Tehát ebben a nyugatiak mások, mert ők inkább teljesítményorientáltak, a kínaiak meg inkább ilyen lojálisak a munkahelyhez. A főnök az ugye főnök is, meg hát ilyen pótapa, hogyha arról van szó. Szóval, hogy más a kulturális beágyazottsága. De csak azt akartam mondani, hogy ha nagyon sokat dolgozol, és nagyon kis lakásban laksz, akkor föl sem merül benned az, hogy otthon főzzél. Ez nem egy opció. Eleve büdös lesz, nincs, tehát nem is praktikus, tehát mikor vásárolsz
meg? Meg nem is tudod tárolni, tehát nekem például igen. Itt ez volt, hogy amikor ilyen izébe laktam, ilyen nem itt a stúdióban, hogy olyan volt a konyha, hogy hova rakom, tehát hogy volt egy mini hűtő, tehát nem nincs az, hogy megfőzöd, és akkor bedobozolod, befér, hanem be tudsz rakni, nem tudom, 9 paradicsomot, meg egy üveg bor, tudod, és akkor ennyi, tehát nem tök fölösleges, hogy nem tudod elrakni, tudod elrakni.
Meg annyira olcsón lehet jó tenni, hogy felesleges élnek kell fárasztani magát az embernek, tényleg.
Nem is éri meg anyagi.
Itt nagyon drága.
Meg nem is reális, tehát órákig főzöcskézel, mikor?
Mm-hmm. Igen.
Tehát alapvetően ilyen kajáldákba jár mindenki, abból tényleg egy nagyon széles skála van, tehát az elegánstól a talpon állóig, szóval minden van.
Lett ilyen kedvenc kajádott egyébként, azt tudni kell, vagy hát nem, biztos nem sokan tudják, hogy azért az a kínai menűsor, amit nálunk lehet kapni, az azért nagyon különbözik attól, amit Ázsiában a kínai éttermekben lehet.
Igen.
És nagyon jó kaják vannak különben. Nekem például van ez a Chaki Tao nevű ilyen tészta, azt nagyon szeretem különböző marhával, vagy tengeri herkentjükén, az ilyen tésztákat szerettem nagyon.
Ja. Hát egyébként a kínai kaja az nem csak attól különbözik, ami Kínában van, hanem mondjuk a magyar-kínai az a francia-kínaitól is különbözik, meg a brit-kínaitól is.
Hát tudjuk, hogy mit tudnak beszerezni, mi?
Hát itt általában kínai értelem.
Az a baj, hogy én vegetáriánus vagyok, és nem tudom, nek a kínai nekem valahogy nem.
Igen, de a kínaiak is azt csinálják, hogy úgy, tehát olyasmit csinálnak, amit te úgyis szeretni fogsz.
Ha ide jön, itt nyitnak egy éttermet, akkor tudja, hogy egy kicsit így az alakulkítják hozzá. Igen, paprika. Meg elkezdenek sushit is árulni, meg tájlevest is árulni, meg mindenféle.
Hát meg egy kis giroszt, hogyha
egy kis kimcsit esetleg.
Ezt akartam mondani, hogy van egy ilyen csoport a Facebookon, ez a neve, hogy Shit London, és akkor mindenki küld be fotókat, amiket így a városba járva kellve látszik hülyeséket, és valaki az emeletet befényképezett egy ilyen cégtáblát, hogy micsoda koncepció, és pont ez volt, hogy vietnámi, kínai és girosz, és ez volt így, hogy mi lehetett így az irány, és akkor így alatta meg koszta székek voltak, meg ez a koszta bordó fotel, meg mindent tudod, hogy akkor most mit akartok?
És azóta te, Gyuri, nem gondolkoztál azon, hogy visszamész, vagy már csak így turistaként is akár így Hongkongba vagy Ázsiába?
Hát egyszer visszamentem, de akkor többek között ezt a filmet befejezni, amit csináltam, akkor még ott, meg akartam még egyszer nézni, meg szóval ott voltak a barátok, meg akkor még ott voltak a kollégák sokan az egyetemen, tehát ez kicsit ilyen több funkciós látogatás volt, de nekem igazából én nem vagyok jó turista.
Aha.
Tehát én például Malajziába azért mentem, mert te ott voltál, és a többiek oda mentek, és akkor szóval én úgy magamtól nem mennék Malajziát megnézni.
Aha. Érdekes, mert nekem az volt a benyomásom, hogy Hongkongban nagyon sokat mászkáltál.
Én rengeteget mászkáltam, de én ott éltem. Uh-huh. Az más.
Azért érdekelt az. Aha.
Igen, én egész nap tehát fotóztam, több ezer, vagy nem is tudom hány ezer fotót csináltam, tehát meg nem tudom mi, de ott éltem, és azt élveztem, hogy ott lehet élni. Tehát ugye te vagy ott, nem mint turista voltam olyan.
Világos. A múltkor, amikor beszéltünk Gyurival, akkor kicsit a 80-as évekről, és hát nem is kicsit, elég sokat beszéltünk a 80-as évekről, és akkor én felvetettem azt, hogy sok embernek az volt az egyetlen ilyen ambíciója, hogy mondjuk, vagy sok ember úgy gondolta, hogy Magyarországról így el kell menni, akkor lehet belőled valami, hogyha diszidál vagy emigrál. Hogy neked ugye eleve, te ugye úgy indultál, hogy eleve Franciaországba jártál általános iskolába sokat, hogy miután itt visszaköltöztetek Magyarországra, nem berült ez benned fel, hogy külföldre elmenni, és akkor úgy ott élni, vagy dolgozni, vagy tanulni?
De neked abszolút most... kérdés volt a 80-as években. Hát napi szinten volt kérdés, hogy ezt hogy, tehát mi lesz itt?
Aha. Mert gondolom a te generációdban, meg az ismerőseid közül, barátaid közül sokan leléptek, nem? Vagy voltak egy páran legalábbis? Biztos?
Voltak, persze. Az volt, ami nekem nem szóval úgy nem tudtam el mit kezdeni, hogy akkor jött egy ilyen bünti egy lelépés után, tehát nem, én már nem a sűrű diktatúrába, tehát 80-as évek az már nem az 50-es évek volt. Jön egy bünti, és akkor nem lehet évekig hazajönni. Tehát volt nekem egy ilyen közeli, mondjuk azt, hogy barátság. Most nem tudok jobb szót. Herskó Jánossal, aki egy nagyon neves magyar filmes volt, filmrendező, tanár, és ő 70-ben diszidált, és nagyon, tehát ő egy annyira központi figura volt, hogy akkor egy ilyen bosszú helyzet adódott, és nagyon sokáig nem jöhetett haza.
Aha.
És nem csak ő nem jöhetett haza, hanem a gyerekei sem, értelemszerűen. És ez azért, hogy így úgy meglépni, hogy nem lehet hazajönni, hogy a szülők, stb. Szóval az olyan nem volt barátságos alternatíva.
Igen.
Azt hiszem nem vették akkor már el a lakást, vagy szóval nem volt ilyen totális retorzió, de az nekem úgy nem volt teljesen okés, hogy akkor most ekkora különbség.
A ti generációtoknak akkoriban az is megvolt, nem? Hogy azért ráláttatok arra, hogy lesz váltás?
Nem.
Nem? Mert én mindig úgy képzeltem, hogy a remény is itt tartott titeket, hogy hú, hát ezek mindjárt mennek, és akkor megcsináljuk a tüzet.
Nem. Ha engem kérdezel, akkor azt mondom, hogy én reményt bármilyen változásra, az 87 vége felé éreztem először.
Komolyan?
És aki nem ezt mondja, az nem mond igazat. Semmilyen nyoma nem volt szerintem semminek. Most biztos volt egy nagyon benfentes kör, aki nagyon okos volt, és utólag mindenki nagyon okos. Mivel a változás nem Magyarországon tört, tehát nem Magyarországon következett be a változás, nem hiszem el, hogy azon túl, hogy ilyen kincstári optimizmus, hogy gyerekek ennek úgyis egyszer vége lesz, én nem volt benne a levegőben, hogy bármi fog történni. Akkor kezdődött a bármi fog történni, amikor a Gorbacsov azt mondta, hogy bármi fog történni.
Ja.
És akkor begyorsultak az események, de addig nyoma nem volt annak, hogy itt bármi lesz.
De ez nekem azért érdekes, amit mondasz, meg amit például a Szabán Gyuri is mondott, hogy... Én úgy képzeltem el a 80-as, tehát nekem a 80-as évek az, hogy kaptam valakitől, mutatott nekem Európa kiadót, tudod meg, meg Siamit, meg ilyen dolgokat, és akkor, hogy ez volt a 80-as évek, és akkor így úristen, hát ez tök jó.
Nekik nem volt olyan jó.
Na jó, de tudod, szóval...
Dokumentalista dolgok.
Igen, én már így kívülről néztem ezt a dolgot, tehát hogy én azt néztem, hogy hú, tök jó dolgokat csináltak, meg ugye filmben, és egy csomó minden történt. És akkor én úgy van a 80-as éveket, hogy ez olyan volt, hogy akkor ilyen underground emberek így küzdöttek, mint az állat, és akkor és akkor Gyuri most mesélte, amikor beszélgettünk, hogy ez egy ilyen elég langyos dolog volt, és igazából úgy, hogyha nem csináltál nagy balhét, akkor úgy el lehetett lenni így egész jól. Tehát, hogy bennem például ez teljesen megdőlt ez a tudjátok, ilyen titkos forradalom, meg nem tudom. Tehát nekem most esett le, hogy igazából ez sokkal puhább volt, és hogy igazából tényleg megadta az embereknek azt az érzést, hogy jó, hát ezzel így el leszünk valahogy, nem olyan jó, de mit tudom én. És ugye, mert én nem értettem, hogy miért sírják vissza. Tudod, hogy miért jön egyáltalán mostanában ez a gondolat, hogy milyen jó volt akkor. Hát mondom, hogy miért gondolják ezt a baromságot?
Aki azt mondja, hogy a 80-as évek jó volt, annak vagy nagyon rossz az emlékező képessége, vagy nem tudom, akkor valami magánéleti csoda, klassz dolog. Tehát itt több
réteg van. Fiatalok voltak, tudod.
Fiatalok, így van.
Mondjuk
az egyik, hogy azt én nem vitatom, hogy a mélyben a változások megindultak, tehát én nem azt állítom, hogy nem történt semmi. Mindig van egy olyan, hogy a mélyben elindul a változás, de amire, tehát mi nem látjuk még annak a változásnak a lehetőségét. Én csak ezt mondom. Tehát a 82-ben beindultak a GMK-k. Gazdasági munka közösség, ami már tulajdonképpen egy ilyen
meg lehetett butikot nyitni.
Butik, kis vállalkozás, hogy a csövet már nem a gyárban, hanem GMK-ban, stb. Tehát beindultak ilyen elemek, de 81 volt azért az illúzióvesztés is. Lengyelország, Afganisztán. Tehát,
ja, igen. Akkor volt a szolidaritás, ugye, a 81-ben.
Igen, pontosan. Az volt, amikor beindult megint a hidegháború, és Amerika nagyon...
Igen,
hát tulajdonképpen összeroppantotta a keleti blokkot ezzel a fegyverkezési hajszával. Tehát a 80-as évek nekem inkább arról szól, hogy totális depresszió van, nincs egy véres diktatúra, tehát nincs ez a, nem tudom, hogy tömegeket börtönöznek be, vagy nem tudom, minden langyos, minden lagymatag, jó depressziós együttesek, jó zenéket játszanak, ahol a magyar értelmiség, meg a magyar, nem tudom, gondolkodó réteg merev részekre iszta magát.
Arról álmodik, hogy majd egyszer elszív egy süves cigit.
Nem álmodik arról, arról álmodik, hogy majd szépen meghal, és hogy addig iszik, amíg meghal, akkor nagyon... Szóval akkor
jó, mi volt még a Rivotril? Meg az ivás, nem?
Igen, szóval, hogy az egy ilyen totál depressziós valami volt. Volt 85-ben egy választás, ahol valóban már két jelölt közül lehetett választani, és az egyik
kik
jelölt...
Kik voltak ők?
Tessék?
Kik voltak ők?
Hát például indult a Tamás Gáspár Miklós is a választáson 85-ben, wow. Mint független, mint a... Ugyanis akkor kezdődött az, hogy egy kicsit olyan, annyira működésképtelen volt a rendszer, hogy már ilyen, elkezdték a jogászok azt, hogy végül is az alkotmány lehetővé tett dolgokat, amire senki nem gondolt. Ugye formálisan például a pártok nem voltak betiltva, csak nem működtek.
Aha.
Mert a Hazafias Népfront. Na mindegy, szóval ez egy bonyolult ilyen...
De hát most ugyanez van.
Ezt nem én akartam kimondani.
Kínában is ez van különben, ott is.
Úgy tűnik, mintha működne, de nem működik.
A gyerekeimnek mindig azt szoktam mondani, hogy figyeljetek, most kaptok a kádárizmusban egy kis ízelítőt. Ez nem ugyanaz azért teljesen, de sok áthallás van. Tehát akkor indult el az, hogy akkor lehetett két jelöltet állítani már egy választáson, ami hát persze egy vicc volt, de de volt ilyen, és akkor 86-ban semmi, 87-ben semmi, és talán a vége felé, amikor megindult a romániai falu rombolás, akkor volt először valami olyasmi, hogy hú, itt most valami ilyen nem volt még. De az, hogy ez két év múlva, vagy három év múlva, egy ilyen úgynevezett szabad választás, meg nem tudom mi, hát ez, ezt, aki előre látta, az tényleg nagyon okos lehetett.
Amit hallgattam a Portré műsorról, de abban beszéltél, hogy ugye a filmgyárban kezdted, szemvilágosítóként, ugye? Az volt az első, és ezt viszonylag hosszú ideig kellett azért csinálni. De valószínűleg, ha nincs mondjuk rendszerváltás, meg ott maradsz, nem megy tönkre így a magyar, vagy ez a film gyártás, hogy most akkor volt, akkor lehet, hogy így végig tudtál volna menni, és mondjuk filmrendező lennél a most ilyen aktív, nem?
Nem.
Arra gondolom,
hogy operatőr megmondom. Vagy nem, Gyuri, most én félreértettem?
Igen, de mondjuk, hogy a mainstreamben valaki, aki ott folyamatosan csinál filmeket, mint annó volt az ő abban a generációban.
Nem, engem tehát ilyen értelemben én személyesen is, meg a Gyurival, Csavánnal együtt, vagy szóval mi a rendszerváltás nyertesei vagyunk, mert mi a klasszikus 80-as években nem tudtunk volna olyan, az egy centralizált filmgyártás volt.
Nem tudtam.
Tehát az azt jelentette, hogy egyrészt sem a technika nem volt alkalmas arra, hogy te independent legyél, tehát nem tudtál, nem volt hozzáférésed olyan technikához, hogy independent legyél, és hát a finanszírozásról nem is beszélek. Tehát az lehetett filmrendező, ilyen kinevezett, vagy szóval nem tudom ki, aki bekerült a rendszerbe, a filmgyári rendszerbe.
Igen.
Most oda be lehetett kerülni az iskolán keresztül, a színművészetén keresztül, vagy esetleg óriási szerencsével, iszonyú szívós munkával kívülről. De az ritka volt. Tehát nem az volt a jellemző. És azért ez egy zárt kör volt, mert ez a nomenklatúrának. Tehát szóval végül is nem volt, én nem azt mondom, hogy mindenki így került be, csak azt mondom, hogy egy óvott, centralizált hely volt, és szerintem nekünk ott semmi keresni valónk hosszú távon nem lett volna. Viszont amikor lehetett independent módon fellépni, akkor mi independentként jelentünk meg. És tulajdonképpen a mai napig ilyen independentnek gondolom magam, hogy nem tartozom sehova, ami részben nagyon jó, részben nagyon fárasztó vagy könnyű.
De jóval könnyebb így még mindig independentként lenni, vagy mint mondjuk, ha azt gondolom, mint ha valami nagy produkciókba gondolkodnál, ilyen nagy költségvetésűekbe, amikhez viszont rengeteg pénzt kellene ugye begyűjtened állami támogatásból, vagy állami pályázatokból, és mert az most nekem nagyon úgy tűnik, de ez nem csak Magyarországon van, hanem gondolom Amerikában is, hogy nagyon-nagyon nehéz forgatókönyvekkel pénzekhez jutni, és óriási a verseny itt ezekért a
pénzekért. Igen, az a nagy különbség, hogy Amerikában ennek ez egy profit termelő tevékenység, tehát ez nem... Nyilván van egy művészeti leágazása is, de alapvetően ez biznisz. Tehát Tarantino is biznisz, meg még a Woody Allen is valamilyen értelemben biznisz. Az independentekről ezt nehezebben mondható, de még ők sem feltétlen veszteségesek, az igazi independentek. Tehát a mai dzsarmusok, vagy a mai ismeretlen feltörekők, tehát ott se reménytelen, Magyarországon teljesen reménytelen, hogy te a bizniszt, hogy értem, rendkívül kicsi a szansz, hogy ebből biznisz legyen. Tehát anyagi biznisz.
A finanszírozás is más olyan szempontból, hogy amikor ide, itt Angliában jártam suliba, hogy én itt tudtam meg, hogy leírhatod az adódból, hogyha például valakinek Tehát például mondták, hogy csinálhatunk olyat, mondjuk nekem ez nem annyira volt lehetőség, mert ugye kevés embert ismertem akkor még itt, neked most se túl sokat. De például, hogy ha képzeld el, ha itteni diák vagy, vagy angol származású vagy, simán meg tudod azt csinálni, mint otthon, hogy ugye ott nőttél fel, vannak a szüleidnek barátai, mit tudom én, volt gyerekkori ismerősök, tanárok, nem tudom, és meg tudod őket kérni, hogy adjanak pénzt a te filmedre, mondjuk akarsz csinálni egy filmet, nem tudom, 15 ezer fontból, ami egy nevetséges összeg, de abból te meg tudsz csinálni egy minike kis vizsgafilmet, és akkor ők, hogyha neked adnak mondjuk 50 fontot, vagy 100-at, akkor ők leírhatják az adójukból, mint adományt.
Ez, és akkor... ez megvan Magyarországon is valamennyire, tehát igen? Ez nem ismeretlen, igen. Tehát ez úgy
mert
van.
Ez annyira bedurrantotta itt a projekteket, és sokan olyat is csináltak például, hogyha valakinek van ilyen gazdagabb ismerőse, akkor ugye meg tud csinálni olyat, hogy 50 ezer fontban már lehet egy olyan játékfilmet csinálni, amit az Amazon megvesz és elad Kínában, és akkor 50 ezer font mondjuk egy Cityben dolgozó embernek már nem annyira, tehát ezt már úgy bevállalja, hogy jó, akkor beteszi, nem tudom, adományba, és akkor ezért.
Itt is van ez a 20%, vagy körülbelül, itt is van egy ilyen adóleírási lehetőség, de nem ez a döntő különbség, mert úgy formailag hasonlít a magyar rendszer. Az a probléma, hogy Magyarország kisország, és nincs fizetőképes kereslet, tehát nyelvileg izolált. Hát amiről már ugye szokás mindig beszélni, egy nem angol, lokális kisnyelv, és nincsen mögött egy akkora középosztály, amelyik el tudna tartani egy ilyen filmipart, tehát akkor tud nyereséges lenni a magyar film, hogyha nem magyar film. Hogyha angolul beszél, ja. Úgy, mint a dánok.
Ja.
Tehát ha nem magyarul beszél, nemzetközi sztárokkal, nemzetközi témákat, úgy sikeres tud lenni, de annak viszont nagyobb a költségvetése is, és akkor onnantól kezdve, hogy mi az, hogy magyar film, az már egy ilyen nehezen definiálható dolog.
Ugyanezt történt egyébként a cseh filmiparral is, meg a lengyelekkel is, nem?
Nem. Csehországban ott egyrészt az egy más... Én ezt úgy próbálnám mondani, hogy Csehország azért az Budapesthez képest nyugatra van. Uh-huh. Tehát az egy... Az már igen. 600 éve is nyugatabbra volt.
Ott van Németország.
Igen, más milyen.
Más. De ott például Csehországban még ma is előfordul az, hogy van egy ilyen, nem egy ilyen őrült nagy, nem tudom milyen film, hanem egy vígjáték, ami csinál egy másfél millió nézőt. Ez még ma is előfordul.
Az igen.
Ami hát teljesen elképzelhetetlen Magyarországon. Tehát 1 millió nézője a Star Warsnak sincs.
Ja.
Például, amin én meglepődtem, az mondjuk nem cseh példa, hanem lengyel, hogy most volt a Mubin a Krisztóf Zanussinak az ilyen retrospektívát vetítették, és bevallom, hogy nekem kimaradt. Az egyem alatt, és tök meglepődtem, hogy mennyire kereskedelmi filmeket csinált a 60-as években. Tehát, hogy olyan filmeket néztem, hogy így ültem, mondom, jó, hát fekete-fehér, meg picit ilyen old school már ez a téma, de alapvetően egy nézhető film. És szerintem Magyarországon sokkal inkább ugye amit te is mondtad, egy a szerzői film az, amit az emberek, egy átlag néző társít ahhoz, hogy hú, hát hogyha magyar filmre ülnék be, biztos, hogy valami, nem tudom, a Mesztelennők és a Lovak fognak bejönni, de nem mondjuk egy olyan, hogy egy fizikatanár él vidéken, és akkor ő hogy érzi magát, és teljesen átlag történet. Hogy lehet, hogy ez a fajta ilyen hosszú évtizedekig tartó ilyen arculatépítés, ez egy picit most visszaüt, nem?
Hát visszaüt, mert egyrészt ez egy, tehát ez a része, ez egy szakma. Tehát az, hogy te csinálsz egy jó minőségű zsánerfilmet, vagy egy jó minőségű vígjátékot, az nem könnyű. Az szakma. Tehát abban nincs... Abban lehet kreativitás. meg minden, de az nem úgy van, hogy te most elhatározod, ahhoz kell egy komoly tudás, tanulás, meg mindenféle infrastruktúra.
Színészek, casting.
Színészek, sztárok, bevezetett sztárok, és kell, hogy az összes médium összefogjon, hogy ezeket mindenről segítse. Tehát ez Magyarországon most próbál kiépülni, ez a rendszer. De hát mondom, nagyon pici ország, tehát hogy akkor tud ez...
Hát vissza kéne foglalni egy-két ilyen elcsatolt területet, hogy most így aktuális, és akkor újra nagyok lehet.
Nem elég. Nagyobb területeket kell visszafoglalni.
De ezek rossz számok. Ezek rossz számok. Tehát, hogyha most azt veszünk, jó szinten már nincsen 10 millió ember, tehát amikor én legutoljára olvastam erről, akkor 8,6
millió. Hát 9 millió még mindig van Magyarországon, 9,5 még mindig van szerintem. Aha.
De hogy ahhoz képest, hogy mondjuk a film az ugye a legpopulárisabb műfajnak számít a művészetek, tehát hogy valószínűleg legkevesebb ember most egy szobrászati kiállításra fog elmenni. Tehát a film az elvileg még egy ilyen, hogy mondjam, egy könnyű pálya a többihez képest, és hogy egy népszerű film csoda, hogyha csinál 100 vagy 150 ezer néző, az nagyon, nagyon kevés a 10 milliós népességhez.
Az nagyon tehát kevés. A Dániában, ami sokkal kisebb, mint Magyarország, ott ilyen nagyon sikeres, több sok százezres filmek is készülnek, ott más azért a mozi egy ára, más a televíziós vásárlás, tehát mindennek más az ára, és egyébként a dán film az benne van a skandináv networkben, és ők egymás között eladnak, vesznek, tehát ott akár még nyereséges is lehet, mert pedig ez egy abszurd példa, amit most mondok. Tehát, hogy ez rendszeren kívüli. Ha Nagy-Britániában csinálnak egy jó filmet, vagy egy jó sorozatot, azt kapásból megveszi mondjuk, nem tudom, 20 ország, vagy 30 ország. Tehát ha nem rontják el nagyon, és marha jókat csinálnak azért ott nálatok, tehát ilyen tök jó minőségű zsáner dolgokat, akkor az egy biznisz.
Gyuri az egyik olyan ember, akitől a legtöbb ilyen könyvajánlót szoktam hallani, és a múltkor már beszéltünk arról, hogy lehet, hogy már többet olvasol, mint filmet nézel, bár mondjuk a munkád miatt muszáj azért elég sok filmet nézni, és arról, hogy mennyire fontos a vizualitás miatt is az olvasás, tehát hogy egy operatőrnek ez nagyon fontos, hogy így hogy megjelenítse maga előtt képben, amit olvas. Ajánlanál valamit itt a nézőknek, nekünk?
Ja.
Könyvet is, filmet is, sorozatot, amihez van kedve.
Hát egyrészt a könyvekben marha sok jó van. Uh-huh. Tehát, hogy az valószínűleg egy ilyen, az tényleg kimeríthetetlen. A film az egy bonyolultabb dolog, mert ha valaki nagyon rákattan sorozatokra, akkor nagyon egyedit azért úgy nem könnyű találni. Valahogy az irodalom, meg az írás az valahogy ilyen, az kevés, ugye ez sokkal kevésbé konkrét, mint a film. Tehát a filmben hogy látunk egy konkrét embert, konkrét arca van, konkrét ruhája, konkrét autója, az nagyon korhoz kötött, meg nagyon csomó mindenhez kötött. Az irodalomban meg azt írja, hogy ilyen kicsit ilyen duci csávó megy az úton, ezt azt lát, erre gondol, de enne egy jó kínai kaját, vagy valami, és akkor úgy az nem, szóval sokkal több van a nézőre bízva, vagy az olvasóra. Az irodalom az sokkal, ha lehet ezt mondani, még kreatívabbnak tűnik. Most van például egy író, aki magában hordozza ezt a kelet-nyugatot, ezt a rendkívül furcsa ötvözetet, mert ezek azért nagyon furcsa ötvözetek, Hongkong is egy ilyen nagyon furcsa kelet-nyugat találkozás, mert egyrészt nagyon kínai, másrészt nagyon nyugati, tehát igazából egy ilyen furcsa keverék. Van egy ilyen író, aki Nagy-Britanniában él, úgy hívják, hogy Ishiguro. Én őt kifejezetten ilyen snob okokból ismertem meg, mert Nobel-díjat kapott, és akkor gondoltam, hogy legalább megnézem, mert nem hallottam az Ishiguro-ról, így nem figyeltem különösebben, és így belelapoztam a boltban az egyik könyvébe, ez volt a Romok napjai.
Napok romjai.
Ez nem megy, hogy megtanuljam a címét, hát ez sokadik kísérlet volt, arra sem megy. És akkor úgy azt mondom, na jó, ezt elolvasom. Az ember úgy ízdelget egy könyvet, szóval bemegy, és hát szimpatikus, nem szimpatikus, szóval akkor mondom, ez jó lesz. Na hát, és akkor tulajdonképpen beletenyereltem az Ishiguroba. Én azt nagyon melegen ajánlom, mert egyrészt egy brit ember, aki japán származású, és tulajdonképpen megtalálja azt a finom pontot, ahogy egyszerre tud japán és brit lenni. Uh-huh. Tehát fölfedezi a kultúrák találkozását, az, hogy ez a két rendkívül eltérő kultúrkör, mik azok a pontok, ahol mégis össze tudnak találkozni. Nagyon. Tehát azt gondolom, hogy ő az egyik legbrittebb író ma.
Tényleg, én ezt nem tudta egyébként, hogy ő írta, meg hogy ezt én ugye a filmet láttam, és most, ahogy mondod, tényleg az Anthony Hopkins által megformált karakter, ugye a komornyi karakter, az egy ilyen nagyon japán karakter, ugye? Semmilyen érzelmet nem fejez ki, mindig nagyon visszazárkozott, csak a feladataira koncentrál, hogy azt tökéletesen végrehajtja, a végletekig lojális a munkaadójához, stb. Tényleg.
Hát ő tulajdonképpen egy ilyen... Ja, bocsánat, mondjad?
Hogy az átfedés talán itt van a kettőben, hogy bár a britek talán így ilyen teljesítményben nem ilyen fegyelmezettek, de ők is ugye nem nagyon visszafogottak, tehát ők se az érzelmeiket nagyon nehezen mutatják meg úgy valójában. Tehát van egy kedvesség, persze egy szociális érintkezési kedvesség, de úgy az igazi érzéseket, vagy igazi gondolatokat nem... Nem illik.
Igen. Na most például ez a kelet-nyugat találkozás, ez Hongkongban is jól működött, mert ugye a britek is olyan, tehát van egy beszédmódja annak, ahogy egy brit, mondjuk egy londoni ilyen egyetemi oktató elkezd beszélni, annak azért van egy ilyen sajátos ilyen illata, vagy hogy mondjam, hangzása. Tehát például az ugye, annak is van egy rituália, hogy egy ilyen értekezleten a tanárok, hogy beszélnek egymással. Yeah. Hogy igen, nagyon érdekes felvetés volt, bizonyára sok megfontolandó elemet tartalmazott, és én csak annyit fűznék hozzá, hogy noha nagyon értékes gondolatmenet, én nekem van egy másik rálátásom, másféle nézőpontom a kérdésre. És akkor van ez a beszédmód, ami találkozik a kínai hagyománnyal, ami viszont ott nem illik. Tehát, hogy mondjam, ott eleve nem illik nemet mondani, vagy eleve ilyet nem mond az ember. Tehát az olyan, mint hogyha böfögne az asztalnál egy értekezleten, vagy levenni a cipőjét, szóval... Tehát van egy szint, ami alá nem megyünk, és ez a két nagyon ilyen udvarias, máshonnan jövő udvarias mód, ez marra vicces tud lenni. Na mindegy, szóval, hogy ő megírja ezt a brit regényt, ezt a Napok romjait, ami tényleg olyan Stirlitz, amit mondasz, hogy egy ilyen szamuráj, uh-huh. egy újkori szamuráj, és a komornyik párhuzama, uh-huh. és tulajdonképpen mind a kettőre valahogy illik. A végtelen lojális arisztokrata családnak szolgáló komornyék, akit éppen mindenről lemond, az életéről is szinte lemond azért, hogy ő legyen a legjobb komornyék. Mm-hmm. És ugye a szamurájnak is ez a feladata, hogy szolgálni egy urat, és te neked az a élet célod, hogy minél jobban kiszolgáld, és minél jobban megfelelj az elvárásoknak. Szóval ez fantasztikus találkozás is. Amúgy egy marha jó könyv. Na, mindegy, nem akarom ragozni.
Jó.
És a többit is ajánlom, amit írt. Mindent, amit írt, azt ajánlok.
Uh-huh. Oké. Okay. Kazuo Ishiguro.
Kazuo, igen, nem tudom, hogy kell kiejteni a Kazuo-t, de mondjuk úgy, hogy Kazuo.
Hát, a magyarok. Én így mondtam. Aztán tudom, hogy nagy rajongója vagy a skandináv ilyen krimiknek, és azt szoktad filmbe is, nem tudom azt olvasni, és szoktad vagy?
Igen, van egy kedvenc izlandi krimi íróm, az Indri Dasson, aki Erlendur nyomozónak a kalandjait írja meg, aki egy izlandi depressziós nyomozó, aki állandóan borong az élet nagy kérdésein, a szörnyű múlton és a reménytelen jelenen, meg a ötlen jövőn. És maga a bünténre egyáltalán nem emlékszem. Soha, mert az teljesen, nekem teljesen érdektelen, hogy most akkor ki miért, de hogy az Erlendur nyomozó keresi könyvek óta, tehát könyveken keresztül keresi az eltűnt öccsét, aki miatt lelkiismerete furdalása van, az klassz. Tehát ez az egész ilyen Izland, sötét, hideg, annyira érezni, olyan, mint a Maigret felügyelő a 40-es években Franciaországban, szóval érzed azt az áporodott mindent, ami ott, meg a finom borokat, meg a sonkákat, azt a szörnyű, süvítő szelet Izlandon, a reménytelen ködöt, a jégesőt, a vihart, ami mindenkit elsodor, és nem lehet visszahozni már semmit. Szóval fantasztikus, az nagyon jó, szóval könyvileg is nagyon jó. Szerintem az Indri Dasson, és a nyomorult izlandiak tudnak természetesen mindent jól csinálnak, zenét is jól csinálnak, tévésorozatot is jól csinálnak, szóval ez a picike ország, ami teljesen lakhatatlan és érhetetlen, az egyik legpesgőbb kulturális.
Beszélgettem izlandiakkal erről, és többek között ez, amit mondok nektek sokszor, hogy én ezt nagyon szerettem Londonban, hogy itt mindenkivel össze lehet futni a világ minden tájáról, és akkor annyi mindent tanul az ember, hogy máshol mi van. És azt mesélték nekem, hogy volt, ugye Izland körülbelül 100 éve ország, vagy mondjuk 120, tehát hogy nagyon nem régen vannak ezek a civilizált körülmények. És azt érezte a közösség, ugye hát egy kicsi csapatról beszélünk, és azt érezték, hogy hát nagyon, nagyon durván nekik ezt be kell itt hozni, hogy ugye egy utolérjék magukat úgymond, hogy hát szétnéztek Európában, és akkor mennyi minden van építve, meg izé, meg mit tudom, és hát be kell hozni. És náluk volt egy ilyen tudatos döntés, hogy a diákokat Amerikába küldték tanulni, ugye hozzájuk közel van New York például, és ottani egyetemekre küldték tanulni, viszont amit az előbb leírtál, hogy szeles, meg esős, meg minden, ettől függetlenül ők nagyon szeretik a saját szigetüket, illetve hozzászoknak ahhoz, hogy pici közösségben élnek, és kevesebb ingernek vannak kitéve, tehát bár mondjuk elmennek New Yorkba, de nem az történik, hogy ott letelepednek, hanem igenis utána haza akarnak menni. És több generáció rengeteg tudást hazavitt mindenféle szakmákban, és főleg egyébként a művészetre ők nagyon sokat költenek, mert amikor megtörtént ez a, úgymond, hogy akkor legyünk mi ország, akkor ők mondták, hogy hát de akkor kell nekünk egy kánon, irodalom, színdarabok, filmek, zene, mit tudom én, és nagyon sokat áldoztak erre, hogy az emberek alkossanak, tehát hogy legyenek ilyen dolgok, és ez nekem nagyon érdekes volt, mert ezt egyáltalán nem tudtam nyilván, hogy ment náluk.
Hát ez egy magyar nagyvárosnak a lakossága. Tehát nem igen. Budapest, hanem egy vidéki nagyváros.
300 ezer körül valami ilyesmi.
És akkor van a Trapped nevű tévésorozat, ami izlandés nagyon jó, szerintem BBC-n ment egyébként. Meg most is csinálnak filmeket, meg a Björk ott van, meg amit nem tudom, említettem el, hogy a Csernobil zenéjét is egy izlandi hölgy zenérte meg. Nem. Abszolút világszám. És hát még nem tudom, biztos lehetne sorolni még.
Sokat vannak egymásnál. Tehát ugye sokat van sötét, meg hideg, és nagyon sokat vannak ők pont egymás házaiban, és akkor vannak ilyen együtt zenélések, együtt főzések, ilyesmi, ami nyilván, hát most nem tudom, művészetre érzékeny emberként tudjátok, hogy az marad sokat számít, hogyha mondjuk egy olyan társaságban vagy, hogy minden héten mondjuk 20-an találkoztak a házban, és zenéltek, és szóval az szerintem elképesztő inspiráló közeg lehet.
Igen, közösségeken.
Egyébként még fociba is eljutottak, ugye igen. Elég messzire jutottak. Volt egy
meccs. Igen, fociba is.
Meg is vertek ugye, minket szerintem.
Hát jó, minket, hát sehol nem vagyunk. Ez teljesen lényegtelen, de megvertek ilyen rendes csapatot is, és volt egy meccs, aztán, ahol 30 ezer néző volt, izlandi. A lakosság 10%-a.
Volt. Komoly rajongás.
Igen, jók egyébként kézilabdában is, meg ezekben az erős sportokban az ilyen, abban nagyon jók, ez a súlyemelésben, meg ilyesmi.
Én nagyon szerettem bennük, ami szerintem így általában ezekre az északibb népekre jellemző, mert a norvégok is ilyennek érződnek nekem, meg a svédek is, hogy ilyen eszköztelen emberek. Úgy értem az eszköztelenséget, hogy amikor mondjuk találkozol egy gazdagabb norvéggal, vagy egy gazdagabb svéddel, akkor nem biztos, hogy leveszed elsőre. És a kontinensen meg szerintem nagyon jellemző ez a fajta ilyen presztízs bizonyítás, hogy nekem olyan munkám van, nekem olyan kocsim van, nekem olyan házam van, és ugye mi úgy is növünk fel, hogy ezt mutasd meg a státuszod. És én tök meglepődtem, amikor mondjuk, nem tudom, egy norvég házaspárral beszélgettem, tök jókat röhögcsélünk egy ilyen társaságban, és akkor később mondták, hogy ők valami ilyen gyógyszervállalatnak a...
Igen, a múltkor láttam egy ilyen.
Kötött pulóverbe, semmi.
Van ez az Alexander Skarsgård, aki egy ilyen nagyon befutott Hollywoodban is, mint színész, és azt mondta, hogy náluk Svédországban, ha ilyen szerencsés vagy gazdag vagy, azt inkább így ők ilyen kellemetlen dolognak érzik, mert ezek ilyen nagyon egyenlősítő társadalmak, tudod, és a király is például, a király is egy ilyen nagyon szerény ember, és mindent megtesznek azért, hogy ne látszódjon ez, hogy ők gazdagok. És egy kicsit igazából szégyellik magukat ezért, hogyha valamilyen siker éri őket, tehát ő például neki ezzel van problémája.
Igen, egyébként a skandináv kriminek ez egy visszatérő motivuma, hogy szégyelli a múltat és a gazdagságát. Tehát ez egy visszatérő elem, hogy tényleg most viccen kívül, tehát van egy ilyen furcsa társadalmi vonatkozása, hogy általában a bűn az a svédeknél, különösen a norvégoknál nem, mert nekik nincs ez a fóbiájuk. A svédeknek van egy fóbiájuk, hogy ők rosszalkodtak a második világháborúba, és tulajdonképpen, hogy mondjam...
Ez az acélkereskedelem, meg hogy hagyták a németeket átvonulni magukon.
Tehát van egy ilyen kis rossz érzésük, ami mondjuk azt, hogy nem alaptalan. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem a levegő.
Ők sokkal vallásosabbak egyébként, nem? Az is benne lehet, nem?
Hát ilyen protestáns az egész, tehát ennyiben az összes skandináv ország hasonlít, hogy ez a protestáns ilyen, szóval más kultúra, nem érdemel, nem szokás hivalkodni, meg minden, de speciál a svédeknek van ez, hogy nagyon gazdagok vagyunk, és jaj, ne kutassuk, hogy honnan jön a gazdagság. Szóval tehát nézzünk szembe a múlttal, és tulajdonképpen mindig van egy ilyen gesztus, hogy a múltat be kell vallani, az fájdalmas, az szörnyű. A norvégoknak ez más, mert ott nem társadalmi szinten jelenik meg, hanem a család szinten. Van most egy sztár norvég író, ez a Knusbor, aki 6 kötetben megírta a harcomat. Arról szintén beszéltünk sokat, és hát az egy ilyen kíméletlen ilyen irodalom, brutálisan, kegyetlen, őszinte, ilyen felmentés nélküli családtörténet, de az inkább ilyen egyéni történet, tehát inkább ilyen a személy, a társadalom, és nem feltétlenül a nemzet, meg a múlt, tehát nem ez a topikja, hogy mi történnek a családban, meg... Szóval az nagyon, nagyon, nagyon erős, de hát van egy csomó norvég jó író is. Van az Erland Lu, aki megírja azt a középosztálybeli Norvégot, aki kiköltözik az erdőbe. És ez szarvasfa lesz a barátja. Tehát ilyen egészen, de az is jó irodalom. Tehát értem, és akkor még mindig van egy csomó norvég, a Liv Ullmann-tól, vagy a Liv Ullmann lánya, meg szóval, tehát ott is azért komoly, komoly kulturális élet van, és természetesen arra jó sorozatokat csinálnak, tévésorozatokat. Az Occupied.
Én abból a csak azért láttam, aminek nem fog eszembe jutni a neve, de talán Nordman volt, amikor az volt az alapgondolat, ez Netflixes volt, hogy a viking korszakban játszódik, de mindenki ilyen mai marketing céges szókincsel beszél, és ilyen politikailag korrekt, nem tudom, hogy láttátok-e, de az számomra ilyen elképesztő viccforrás volt, hogy tényleg ott vérengzenek, meg hát ilyen 950-ben játszódik, és akkor úgy beszélnek, tudod, amit az előbb a meetingről elmondtál, hogy jaj, ne haragudj, nem szerettem volna szabadba vágni, és természetesen, és az ilyen nagyon erős poénforrás volt.
Még egyet ajánlok, egy svédet, ami nem annyira jó sorozat, de nem rossz, az a címe, hát az angol címe, nem tudom a svédet, hogy Real Humans, tehát igazi emberek, vagy nem tudom, és ott arról szól, az a fő témája, hogy vannak olyan robotok, amik már teljesen úgy néznek ki, mint az emberek, tehát gyakorlatilag teljesen emberek, az az egy különbség, hogy nem esznek, és van egy ilyen USB port a nyakuknál, ahol föl lehet őket tölteni, és ezek egyre nagyobb helyet foglalnak el a társadalomban, mert hát csomó mindenre alkalmasabb. Segíteni az időseket, meg vigyázni a gyerekekre, meg stb. És aztán egyszer csak ezek a robotok is úgy érzik, hogy méltatlan a helyük a társadalomban. Akkor van egy ilyen elég fekete, humoros, ironikus svéd sorozat arról, hogy a svéd ember és a robotok.
Akik tök egyformák.
És akiknél lehet, hogy a robotok kicsit szerethetőbbek.
Érzelmesebbek, ja.
Akkor ez volt a Szamárpad 11. adása. Köszönjük Gyurinak, hogy velünk volt. És akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, diszlájkoljatok, kommenteljetek, és találkozunk a legközelebb. Sziasztok!
Örültem nektek, sziasztok!
Hello!
Hello, hello.
Na jó, akkor ez még van két és fél perc, ez jól sikerült, ebből jó sok lesz különben.
Lesz ebből egy erős 3 perc, mi, ha megvágod?
Hát nem, mert az jó, hát.